Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A közelmúltban két olyan baleset is történt, az egyikről már beszélgettünk Pető Attila Kressz professzorról is korábban az adásban, ami kemény, kemény volt. Az egyik egy vasúti baleset volt, ami úgy történt, hogy egy fiatal egyszerűen behajtotta a sínekre. Akkor Kressz professzorral teljesen értetlenül álltunk ott az események előtt, azóta kiderültek részletek, hogy nem tudom, hogy szakifejezése ezt, mindjárt a szakértő megerősíti, vagy cáfolja, hogy ez nekem ilyen vadhajtás volt, tehát ez egy ilyen rendkívüli eset volt, amire ez olyan brahiból történt ez a dolog. És akkor volt az Andrássy útról indult üldözés, ami aztán a Szerencs utcánál halálos kimenettellel végződött. A vonalban köszöntöm Vörös Lászlót, baleset vizsgálót. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na most, én nem szeretnék soha ilyen helyzetbe kerülni. Tehát, hogy mit kell nekem tennem ahhoz, hogy soha ne jussak el oda, hogy én mondjuk piros jelzés ellenére a sínekre hajtsak be. Hogy tudom magamat trenírozni?
Ha most a két balesetből indulunk ki, akkor a szabályszegésekből azért különbséget kell tenni abban a szabályszegésben, amikor valaki szándékosan okoz veszélyhelyzetet egy szabályszegéssel, vagy egy figyelmetlenségből követel valamilyen szabályszegést, vagy nem is tudja egyáltalán, hogy ő szabályszegést követett el. Ennél a két balesetnél, ami nem is egészen baleset, ez a közúti veszélyeztetés inkább, ahol itt én is úgy olvastam a híreben, hogy a vasúti átjárós fiatal srác ezzel szórakozott korábban, hogy a vonat előtt megpróbált minél gyorsabban, minél közelebb átmenni. Tehát itt nem is volt cél, hogy ő a jelzést figyelembe vegye, és esetleg előtte megálljon. Tehát neki az egész közlekedése az olvasottakból, tehát hogy nem is velem, mert annyit tudok, amit a hírekből lehetett olvasni, úgy tűnik, hogy valamiféle játék volt ez a közlekedés.
Nagyon jó.
Az Andrássy úttól indult üldözés szintén egy más kategória. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy hogyan ne keveredjél ilyenbe, szerintem ez viszonylag egyszerű.
Igen.
Tehát egyrészt, ha integet a rendőr megállok, jó napot kívánok, meg egyébként próbálok nem bódító hatású szerhatás alatt közlekedni. De én inkább arra az oldalról közelíteném meg ezt, hogy ha már fölmerül ez a kérdés, hogy mit lehetne tenni ez ellen, neked, mint azért, ha ez a kérdés fölmerül benned, akkor te egy olyan tudatos közlekedő vagy, aki szeretnél biztonságosabban közlekedni. És nagyon nehéz egy Emrihár-féle habitusú attitűddel élő embernek azt mondani, hogy ahó, te ne szabálytalankodjál. Illetve egészen másképp közelíti meg a pedagógia is a te gondolatmenetedet, hogy ahó, valaki fölteszi a kezét, hogy érdeklődő, mit csináljak, hogy ne legyek részes a balesetnek, mert itt már eleve akkor adott egy szándék, ő már nyitott arra, hogy befogadja olyan újabb információkat, ismereteket, ami őt fejleszteni. Ez lenne a legjobbisztikusabb.
Mondjuk például egy Emrihárdot volt az életének olyan szakasza, nyilván ismeretlenül, amikor őt még el lehetett volna kapni? Tehát úgy értem, hogy normális mederbe lehetett volna őt terelni például?
Amikor beszélgettünk még korábban veled ilyen témákról, akkor ugye fölmerült, hogy ez a három kategória, ez az amorális, a konformista és morális járvezetői attitűd, illetve magatartásban az amorális, akit semmilyen szabályt nem tisztel, ott valóban oda belépni, ott valószínűleg a hatóságnak kellene, és ő neki rendet tenni. De ugye, ahogy kérdezed is, ez az ember valahogyan eljutott ide. Tehát valahol a saját morális fejlődésében, a személyiség fejlődésében valamikor kialakult az, hogy őt nem érdeklik a szabályok. És hogyha ezzel kapcsolunk egy picit ehhez a szörnyű tragédiához, ahol 4 vagy 5 vasúti átjárónál meghaltak, hogy azon a településen egyébként mennyire kap egy mintát, milyen szocializációs környezetben él ez a fiatal ember, vagy bárki az ő közegében, közelében, hogy mi alapján szeretnének ők a társadalom részei lenni. Mm-hmm. És akkor itt persze visszakapcsolhatunk picit oda, hogy igen, van-e az oktatás, és nem az az oktatás egyértelműen, hogy az iskolában, mert én nem arra szeretném megtanítani a gyereket én, illetve szerintem a pedagógia, hogy te tartsd be így a szabályokat, hanem egy általános valamilyen morális elveket tisztázni a fiataloknak, amiket, ha ő egyébként egy olyan közegből jön, ami neki egyáltalán nem volt erre példa, akkor szerintem nagyon nehéz itt bármit is tenni.
Igen, meg túlmutat nyilván a közlekedés pszichológia, vagy a közlekedés kérdésén, tehát ez egy társadalmi kérdés is nyilvánvalóan. De most bocsáss meg, még akkor rugózni kell, mert nincs olyan sok időnk, mert neked közben angol órára kell majd menned, hogy nem akarok a titkárod lenni, de hogy lassan el kell indulnod, tudod. Tehát, hogy akkor nyilván ez egy vadhajtás, nem tudom, tanár úr, hogy jó kifejezése ez így, tehát a vadhajtás, tehát ezek ilyen vadhajtások.
A vadhajtás azért vadhajtás, mert ezzel a hagyományos pedagógiával nem tudunk mit.
Igen. Na de akkor engem az érdekel, mert vannak olyan vasúti balesetek is, most akkor maradjunk annál, amikor úgy hajtunk be, hogy nem akarunk behajtani, vagy nem tudom, vagy azért hajtunk be, mert most nagyon sietek, vagy nem is tudom, milyen körülmények lehetnek. Tehát, hogy én ezt is el akarom kerülni, tanárul, akkor mit csináljak?
Én szeretek saját magammal is példál hozni, mert nem voltam minden évjáratomban a legszabályosabban közlekedő, és 18-19 éves koromban az akkori barátnőmmel mentünk, ráadásul egy kölcsön autóval, és nagyon siettünk valahol, nem emlékszem, hogy hova, és a 15. kerületben a vasúti átjáró fénysorompó tilos jelzés, és ott álltam, és egyébként én azt gondoltam, hogy egy viszonylag normális értékrenddel rendelkezem, így a szabályokkal kapcsolatosan is, és ott álltam, és azt néztem, hogy tilos volt a jelző, a vasúti jelző, és hogy nem jön a közelbe, van, át kéne menni. Uh-huh. Át kéne menni. És tehát, hogy én azt gondolom, hogy főleg fiatalként, és ez nem azért, mert a fiatal rossz, hanem a személyiség fejlődésének van egy olyan része, kamaszként, a szülőktől való leválás, az én keresés, hogy ő most hova tartozik, hogy ebben feszegeti a határokat, és nem biztos az sem, hogyha a szülőtől pontosan jó mintát hoz, akkor ő nem azért fog szabálytalankodni, mert hogy ő otthon lesz hozta, hanem pont abban, hogy ő távolodjon a szülőtől, a szülői mintától. Tehát a szülő nagyon szépen, nagyon szabályosan éli az életét, ezt is próbálta közvetíteni a gyereknek, akkor lehetséges, hogy abban a fiatalban fölmerül az a kérdés, hogy oké, de ki vagyok én? Az nem vagyok, ami a szüleim. De ki vagyok én? És akkor ebben próbál feszegetni a határokat. Nekem szerintem valami ilyesmi volt, amikor, és ott át akartam menni, nem mentünk át. Nem tudom, én időnként azt érzem, hogy ilyen sors kezel az segített. Mm-hmm. Tehát, és próbálok a kérdésre válaszolni, csak mindig messzebbről indulok el, elnézést. Tehát, hogy van az a fajta szabálytalanság, és így vasúti átjáróra is nézve, amikor egyszerűen az ember kiesik neki, ugye a csatorna kapacitással szoktuk ezt magyarázni, hogy kiesik a figyelméből, a figyelem feldolgozásából az információ, hogy a vasúti átjáró jelzése tilos. Sok ilyennel találkozunk, és sok ilyen van egyébként, ami egyébként magát balesetet nem okoz, mert lehet, hogy a környező partnerek egy normál tilos jelzésnél, vagy egy bármilyen más szabálytalanságnál megvédik az embert. A vasúti átjárónál viszonylag szűkebb a keresztmetszet, mert ott, ha éppen akkor megy át, akkor az biztos az a baleset. A jelenlegi túlhajszolt információban is túlnyomott társadalomban nagyon nehéz úgy vezetni, közlekedni, létezni, hogy az agyunk ne legyen tényleg túlterhelve. És persze mondanák azt, hogy fú, de jó, majd akkor tudatosan megpróbálok úgy élni, hogy minden egyebet leválasztok, hogy akkor nem, vezetés közben, és az évtizedek óta minden oktatásnál elmondjuk, hogy vezetés közben ne foglalkozz mással. Csak hogyha megnézünk egy ilyen mennyi információ zúdul az emberre. És ez nem egyszerűen közhely, hanem mennyi olyan információ van, amit föl is kéne dolgozni, rendszerezni kéne az agyban, ami folyamatosan letereli úgy a közlekedőnek, a vezetőnek is az agyát, hogy lehetséges egy újabb információt nem tud befogadni.
Igen.
Nem azért, mert alkalmatlan a vezetésre, hanem vannak olyan pillanatok, amikor annyi információ jut be neki, egyébként a környezetéből, már alapjáltan a pufferben ott pörögnek a dolgok, az otthoni problémák, bármi, megyek haza, úristen, viszi a bank a házat, bukik a gyerek a suliban, egy csomó egyéb információ.
Igen, és akkor még előveszem a telefont esetleg, mert jött egy üzenet.
Így van, még előveszem a telefont, mert egyébként lehet, hogy olyan valami, és mellékesen egyébként vezetünk. Szóval az lenne a legsterilebb, hogyha bárki, akinek valamilyen ügyet kell intézni, sofőrje lenne, és akkor ő csak a vezetésre koncentrálna, ami persze lehetetlen, de hogy minél inkább, és azok a beszélgetések, amik akár így veled, vagy bármilyen szakmai plénumban történik egy beszélgetés, az biztos, hogy előrébb visz abban, hogy tudatosabban vezessen az ember.
De mégis mi a házi feladatom akkor? Tehát, hogy, hogy nem akarok soha ilyen helyzetbe kerülni?
A sohát azt nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ha most ezt te teszed föl nekem, ezt a kérdést, akkor viszonylag azért könnyű válaszolni neked, mert nagyon sok éve ismerlek, és szerintem kicsi a valószínűsége. Maradjunk a valószínűségnél, pont azért.
De az én is elővehetem akkor egy telefont, mert éppen úgy várok egy üzenetet, mit tudom, nem kell egy pucérnőtől feltétlenül tudom, hanem bármi. Tehát, hogy várok egy üzenetet, vagy velem is ilyen eltörténik, de nem akarom, hogy ez megtörténjen.
Gondolom, az nem a jó válasz, hogy akkor maradj otthon. Tehát én 2020-ban, hogy maradj otthon.
Igen.
A Covid alatt. Nem. Én azt gondolom, hogy ha egyébként a megelőzésben gondolkodunk, akkor ez is több réteg, mert az egyik megelőzés az a vadhajtás, ugye így fogalmaztál. Azoknak a megelőzésére szerintem a rendőrség van, tehát hogy ő előzze meg.
Igen.
A többi az alatt lévő megelőzésben én nagyon az edukálást tartom, de nem egyszerűen azt az edukálást, mert ugye sok esetben nem azzal van a baj, hogy az ember nem tudja, hogy nem szabad átmenni, tilosan nem tudja ezt, nem tudja azt, hanem valamiféle olyan edukálás, ami érzékenyítés egyáltalán arra, hogy értsük a saját működésünket.
Ja, értelek. Hogyan működünk. Tehát egy lépés vissza, ugye? Tehát nem annyira direkt, hogy nem megyünk a vonat elé, mert lapít. Tehát nem, mert ezt tudjuk. Csak hogy hogyan kerüljük el, tehát a saját állapotunkról ránézve hogyan tudjuk ezt elkerülni, ugye? Magyarán.
Igen, pontosan. Tehát így mondod, hogy hátrébb lépni egy picit, egyrészt az önismeret az egy nagyon-nagyon hasznos dolog lenne. Uh-huh. Egyáltalán, hogy a saját működésem, ugye általában az emberi működést, és itt a mentális működésre gondolom, hogy hogyan működök terhelés alatt, olyan terhelés alatt, amikor egyébként csapnak az ember feje fölött a hullámok, ez lehet, hogy csak napi pillanatban van egy-egy ilyen probléma, lehetséges, hogy hosszabb ideje, de mindenféleképpen valahogy kezelni és érteni azt, hogy oké, lehet, hogy most van az, hogy nem kéne vezetnem.
Uh-huh.
Vagy most van az, hogy akkor inkább ismertem egy motoros házaspárt, ők azt mondták, hogy amikor elmennek motoros túrára, külön motorral, akkor előtte 2 hétig megbeszélik, hogy megpróbálnak nagyon nem veszekedni egymással. Azért nem, mert hogyha oda mennek a túrára, akkor ott fejben ők ott legyenek. Tehát ne azon kattogjanak, hogy a múlt héten, amikor összebalhéztunk, tehát hogy ők ezen tudatosan dolgoznak a házasságukban, hogy amikor elmennek közlekedni, akkor már pedig nem.
Mhm.
És ezeket próbálják meg kívül hagyni. Tehát, hogyha valamiféle tanács, akkor igen, én sokszor szoktam ajánlani akár könyveket, az Orvos Tóth Noéminek a könyveit, amivel egy picit helyre lehet magunkat tenni, de a generációkutatónak is a könyveit, Lásterjével Krisztiánnak lehet olvasni, ami nem reklám az ő könyvüknek, hanem az a téma, amivel ők foglalkoznak, azt érezzük, a pedagógiában is, hogy itt vannak ezek a problémák napi szinten. És akkor, amikor mély elemzésben vizsgáljuk egy baleset bekövetkezésének a körülményeit, tehát nem csak az, hogy jó, én vagyok, figyelmetlen voltam, hanem oké, de miért és hogyan következett be? Mi volt a szándék? Hol járt az agyad? És ha nyitott erre a résztvevő, és erről őszintén akár jegyzőkönyvben kívül tudunk beszélgetni, akkor lehet, hogy el tudunk valahova oda jutni, hogy valóban mik voltak azok a gyökérokok, amik ehhez vezettek.
Uh-huh.
De ez önismeret kellene, és ilyen az, hogy én akarjam megismerni magamat. Tehát szerintem a balesetmentes közlekedés nem ott kezdődik, hogy piroson ne menj át.
Jó. Fú, rengeteg téma van, el kell, hogy engedjelek, mert kezdődik az órád. Úgyhogy így is picit lelkismeret furdalásom van, egy 7 perccel túlrúgtuk, amit megbeszéltünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Én örülök a lehetőségnek.
Még elmondom a kedves hallgatóknak, amit megbeszéltünk még egy dolgot, hogy majd akkor januárban egy közös műsor, azt mindjárt elmondom akkor, jó? De akkor te meg menjél, és óvatosan vezessél, légy szíves.
Mindenféleképpen. Köszönöm szépen, üdvözletem a hallgatóknak.
Köszönöm szépen. Vörös László baleset vizsgálót hallották, és azt beszéltük meg Lacival, hogy januárban csinálunk egy nagyon átfogó műsort ebben a témában, tehát ezt még bőven lehetne bogozni. Mert például ilyenekről beszéltünk Lacival, amikor átbeszéltük ezt az interjút, hogy milyen triggerek, vagy hogy mondják ezt magyarul, bocsánat, milyen kiváltó okok, ugye a trigger az mégis ravaszt jelent, tehát milyen kiváltó okok lehetnek még az, hogy az ember egy picit megborul. Hát én magamból kiindulva egy gyönyörű nő ül mellettem, ugye hát ki a legmenőbb sofőr 3000 kilométeres körzetben? Hát én! Meg kell mutatni. Tehát ezek mind olyan kiváltó tényezők, bár nekem drága édesapám azt mondta, hogy ha egy ilyen nővel találkozol, akkor tedd meg azt, amit meg kell tenni, aztán engedd el. Tehát akit ez mondjuk úgy inspirál, hogy te milyen menő csávó vagy a kocsiban, és nem esetleg visszafog, hogy te figyelj, ez nem menő, ez gagyi, vagy ciki, vagy hagyjál már békén. Na. Szóval, hogy pszichológussal és tehát közlekedés pszichológussal beszélgettünk majd akkor, és még Laci is becsatlakozik ebbe az élő beszélgetésbe januárban. De megint már mindenkitől bocsánatot kell kérnem, például Sturc Antaltól, aki a Check Engine nevű oldalnak vagy tartalomnak az egyik nagy felelőse. Szervusz, Anti!
Szia, igen, YouTube csatorna, itt vagyok.
Igen, YouTube csatorna. Tehát Antit, hát már régebben szerepelt a műsorban, de többször. Tehát, hogy akik követik a műsort, tudhatják, hogy kerékpáros témákban szoktam őt megszólaltatni, és most is így lesz. Mert most a témánk az, hogy bár pont a napokban jó az idő, de azért, ha tudatosak vagyunk, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy eltesszük télire a kerékpárt, ha eltesszük. Te például elteszed, vagy van olyan bringád, amivel jársz télen?
Sőt, ilyenkor van az, hogy végre egy kicsit hullik némi csapadék, és a hegyoldal nem egy ilyen poros korcsolyapálya, hanem egy kicsit összeáll a talaj, megszikkad, és lehet rajta rendesen biciklizni.
Uh-huh. Ez ilyenkor. De vannak olyan helyek például Budapest környékén, mert én inkább most, mert persze csak egy zárójeles kérdés, hogy például pont ott a második kerületben nem messze, ahol lakunk, ott ez a pálos rész, meg ott, tehát ott leszoktak zúdulni kerékpárosok, de ott elvileg nem is szabad, mert ez egy természetvédelmi terület.
Igen, hát ez egy nagyon messzire vezető téma, és nem is annyira kapcsolódik. Igen, vannak Budapest környékén legálisan kerékpározható épített pályák, legálisan kerékpározható erdei útvonalak.
De kevés.
Ezekről amúgy tök jó tájékoztatást ad a vonatkozó természetvédelmi területnek jellemzően a weboldala, ilyen szép, interaktív, szűrhető képeik vannak, ahol az ember meg tudja nézni, hogy ez hol legális és hol nem legális ez a tevékenység.
Jaj, jó.
Amennyire tudom, ott a második kerület környékén ott még ilyen fokozottan védett természetvédelmi területek is befigyelnek, hát ott nem annyira jódomos.
Igen, ott még gyalog is csak Lábújhegyen.
Ja, annak ellenére, hogy bő 30 éve ott extrém hegyi kerékpározás zajlik és történik.
Így van. Hát ott különböző dombok is már épültek ott meg. Meg hát pusztítás vagy nem pusztítás, az nem lehet tudni, mert előtte egyébként egy elég mocskos terület volt az. De mindegy, erről lehet, hogy egyébként majd szintén kéne beszélgetnünk.
Nagyon szívesen mesélek róla, beleástam magam, múltkor volt egy fontos másik útonyagom ezzel kapcsolatban, de még nem tettem le róla teljesen, hogy megcsinálom. Nagyon érdekes témakör. Külföldön látunk példákat erre, hogy ez tud működni, és megvannak a szigorú terem feltételei, mert tényleg, hogyha egy nap 80-100-150 brigás lemegy egy ilyen ösvényen, az tényleg látható, érzékelhető, jól forintosítható természeti kárt okoz. Ennek ellenére
igény van rá.
Azt, hogy ez egy csodálatos sport, és minél több embernek csinálnia kéne, mert kevés annál felszabadítóbb érzés van, mint az erdőben biciklizni.
Oké. Okay. Jó, de hát akkor most mégis azért sokan vagyunk olyanok, akik eltesszük a kerékpárt térre. Én egyiket azt szoktam ilyenkor javasolni, hogyha valaki elteszi a saját kerékpárját, bár most nem tudom, hogy a bubival mi lesz, akkor én akkor azt szoktam csinálni, hogy bubira pattanok, hogyha mit tudom én, december 72-én éppen egy gyönyörű szép napsütéses nap van, akkor bubizom egyet, és akkor nem kell bántani a szépen eltett kerékpárt. Bár a szépen eltett kerékpár az egy barokkos túlzás az én esetemben, mert mindig elhatározom, hogy elteszem, szépen.
Hát azért nagyon sok ember van úgy vele, hogy mi, nekem kell hajtani, és akkor még kölcsek is rá, meg foglalkozzak.
Igen, de azért ugye jól gondolom, Anti, hogy az a jó hozzáállás, hogyha én ezt előre szépen elrakom, és esetleg nagyobb károkat tudok elkerülni, amivel majd aztán tavasszal szembesülnék.
Hát ez egy nagyon nem jó hozzáállás, ez a tavasszal szembesülés, mert ilyenkor van az, hogy mindenki tavasszal szembesül, hogy úristen, kisütött a nap, 8-10 fok van, lehetne menni, és nem kéne a tömegközlekedésen nyomorogni, vagy az autóval állni a dugóba, gyorsan beadom a biciklimet egy szervízbe, hogy akkor most...
Ahol meg teltház van.
Ahol meg ugyanígy, tehát ugyanezen a gondolatmeneten ment végig 13 ezer másik budapesti lakos, vagy hát nagyvárosi lakos, és akkor mindenki mondja a bring a szervizbe, hogy de hát tegnapra kéne az a bicikli, tegnapra legyen kész, és nem lesz kész. Úgyhogy amennyiben a biciklinek az éves karbantartását megejtenénk, azt érdemes itt mondjuk beilleszteni a téli hónapokban, amennyiben ezt a bicikli igényli.
Hát az ürességtől kongó szervizek örömmel várják, nem?
Így van, ezt mindig igyekszünk elmondani, amikor ilyen bringes téma van. Legutóbb tárnoki Petivel a Bringa barlangból készítettünk egy ilyen anyagot az én bringemnek a karbantartással, és ő is azt mondta, hogy tavasszal egyszerűen belefullad a munkába 12-13 órákattól, és nem ér a végére, és hogy ezt simán meg tudnád csinálni. Hogy a bicikli alkatrész az nem szezonális gyümölcs, tehát lánckerék, meg gumibelső, az télen is van elérhető, le kell venni a polcról. És ezt érdemes megtenni. Amennyiben a bicikli nem kívánja a karbantartás, nyilván ott is vannak alapvető dolgok, amiket az ember megtehet az állatmegóvás érdekében, de nagyon fontos tisztázni amúgy azt, hogy milyen fajta bicikliről beszélünk, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy bicikli, akkor gondolhatunk ezekre a 28-as kerekű, holland mintázatú, nagykopától megörökölt kukoricarombolókra is, meg gondolhatunk a legmodernebb rásegítéses, elektromos rásegítéses városi teret, vagy akár sportszérú bringát.
Hát oké, de Anti, te vagy a szakember, oszd föl. Én azt gondolom, így józan paraszt észre, hogy kerékpár és elektromos kerékpár.
Igen. Hát a kukoricaromboló irányából kezdünk, tehát ez egy bicikli, ott olyan veszélyesen sok tennivalónk nincs. Tisztítsuk meg. Ugye a bringa tisztításnak is több metodikája van. Hát én abban hiszek, hogy ez a slag plusz szórófej, a csapágyakat, kerékagyakat elkerülve, hogy ne verjük ki belőlük a zsírt, mert hogyha mondjuk a váznak vannak forgáspontjai, akkor a forgáspont csapágyakat legyalázzuk meg nagy nyomású vízzel. Kefe, szappanos víz, majd öblítés, tisztítás. Ez tök jó, mert akkor, hogyha nem szárad rá a lyuga, akkor egy kicsit megóvjuk a felületkezelést, takarítsuk meg a láncot, és kenjük meg, hogy ne keletkezzen vakróz a tavaszig. Érdemes a kereket felpumpálni és így elrakni, hogyha leereszt, akkor ugye ott érdemes defektet javítani, belsőt cserélni akármi, mert hogyha a bicikli 3-4 hónapot áll egy defektes ponton, hát az a gumi utána elég kis eséllyel lesz használható külső gumi, mert ott egyszerűen akkor ebbe formálódhat az anyag. Szóval megtakarított bicikli, megkent lánc és felpumpált kerék. Nyilván nem mindenki tudja megoldani, de azért nagyon jót tesz a biciklivel, hogyha egy relatív száraz helyen, mondjuk ilyen 8-10-12 fokos hőmérséklet mellett tárolja le. Nyilván ez nem mindenkinek adott, az én bringem is sajnos egy olyan súszniban áll, ahol jellemzően a külső hőmérséklet uralkodik. Nemben én napi szinten használom, tehát megjáratom a plusz fokokban, és ilyen formán ez nem annyira probléma, de a lényeg, hogy ezek az egyszerű dolgok. És akkor van a másik vége a skálának, a mindenféle elektromos rásegítéses gépek, hogyha az ember készül letárolni, és tudja, hogy nem fogja használni, hát akkor érdemes tudó kapásból kivenni az akkumulátort. Kiveszi az akkumulátort, ugye az akkumulátort a hőingadozás az degradálja, kiveszi az akkumulátort, feltölti valahol 60-80% környékére, majd a szoba melegébe elteszi, becsúsztatja mondjuk a kanapé alá, vagy kiviszi a space-ba, és elteszi a befőttek mögé, akármi. A lényeg az, hogy az akkumulátor ilyen a lehetőség szerint szobahőmérséklet közelében tároljuk, nem teljesen feltöltve, de mondjuk 2/3 feltöltve, és akkor valószínűleg kapacitás vesztés nélkül ki fogja húzni a telet. Most ez is egy érdekes kérdés, mert vannak olyan biciklivázak, amikből egy mozdulat kivenni az akkumulátort, az ember elfordít egy kulcsot és kifordítja oldalra, van, aminél ez komolyabb szereléssel jár. Nyilván, amikor az ember kiválasztja a kerékpárját, érdemes ezeknek tudatában lenni, és ehhez megválasztani az adott biciklit, hogy a letárolásnak milyen lehetőségei vannak. Az a legrosszabb, amit tehetünk, hogy véget ért a szezon, bezárjuk a letériesített víkendházba, aztán majd tavasszal föltöltjük, az vagy működik, vagy nem. Ez nem annyira jó megoldás. De, szóval, hogy,
igen, figyelj.
Az ősen kerékpárfüggő az, hogy mi az igaz út a téli tárolás tekintetében.
De mondjuk az, tehát az alap, amit mondta, egy lánc, meg felpumpálás, az ezek ilyen alapok, hát tehát meg a tisztítás.
Nem lehet. Nem, nyilván mi az, ami állagmegőrzés, mi az, ami karbantartás tudott. De tegyük fel, van egy régebbi, de jó minőségű kónuszos kerék, vagy akkor szerelt biciklink. Azért a kónusz, az futott kilométertől függően egy-két évente illik szétszedni, kitakarítani, újra zsírozni, visszatenni a golyókat, és akkor az bármeddig menni fog. Tehát tényleg, amíg fosszilis energiahordozók vannak a Földön, egy jó minőségű kónuszos kerék vagy forogni fog, amennyiben megkapja ezt a minimális karbantartást. Tehát igen, vannak ezek az alapelvek, hogy takarítsuk meg, kenjük meg, pumpáljuk föl, de azért lehet, hogy érdemes egy szezon végén átnézni azt a biciklit, hogy esetleg már egy kicsit potyog, hogy esetleg egy kicsit már rág az a csapágy, vagy hogy kattog a kormány csapágya, meg ilyenek. Ha adott hozzá a tudás és az infrastruktúra, tehát van otthon alapvető szerszámkészlet, akkor ezt YouTube-os tutoriálok közül elég jól lehet válogatni. Ugye Ágó Béla szokta nekem mondani, hogy itt van a világ legnagyobb DIY, do-it-yourself tudásbázisa, az internet, a YouTube, és hogy valaki már garantáltan felújított egy olyan fajta biciklit, mint ami neked van, és végignézhetsz róla egy 10 perces színes szagos videót, és akkor megcsinálod, ha meg úgy érzed, hogy nincs meg hozzá az affinitásod, egy szerszám, akkor meg először egy szerelőző is megcsinálja, és ezeket is érdemes így tényleg,
hogy ezeket érdemes
hogy akkor lenni kelljen belőle. Így van.
De maga a tárolás az hogy néz ki? Tehát lábon, vagy esetleg fej?
Én nem látom a lábon tárolásnak komoly hátrányait, van, aki falra szalakasztja, amikor valaki ilyen halbérletben, akik apartmanba hasonlóba, és akkor befúl a falba egy ilyen pampót, amit a föl tudja akasztani. Én szerintem az is teljesen rendben van. Nyilván minden kerékkel, csapágyakkal és egyebekkel szerelt járműnek jót tesz az, hogyha időről időre átmozgatják. Én például nagyon szeretem a hobbi autómat, egy 20 éves Mazda, és hiába van a leghidegebb tél, ha száraz az idő, ha nem esik, ha nem sóznak, kilezem, és csak átborulok vele a boltba, 2x10 kilométer mondjuk. De csak annyit, hogy a csapágyak átjárjanak a futóművelemet, megmozogjanak és hasonlók. Uh-huh. Igazából egy biciklinek sem árt. Tehát, hogyha csak az ember úgy néha napján arrébb teszi, de tényleg lehet fejjeleszelé is tárolni, vannak bizonyos teleszkópok ilyen komolyabb bicikliknél, amik ezt nem feltétlen szeretik, mert elkezd bennük ide-oda csurogni az olaj a hidraulikus fékekbe, hogyha nincs jól kilegtelenítve, elkezd közlekedni a levegőbuborék. Én feleslegesnek tartom a biciklit fejre fordítani, de hát ha valakinek ez a helye olyan veszélyesen nagy kár.
De ott is hallottam, hogy a nyeregnek meg az nem jó, tehát a nyerget teheti tönkre.
Hát persze, de most érted, milyen nyerget? Tehát, hogy nyeregből is van az, amit az ember vesz 3500 forintért a sportáruházban, meg lehet venni bicikli nyerget, 80-100 ezer forintért is. Tehát, hogy előbbiben nem hiszem, hogy veszélyesen nagy kárt tesz, hogyha fejjel lefele tároljuk. Tehát azért mondom, hogy az a baj, hogy a bicikli egy kicsit olyan, mint az autó. Amikor azt mondod, hogy autó, akkor gondolhatsz az Ezre Swiss-re is, meg a Bugatti Chiron-ra is. Kettő autó, autónom közlekedési eszköz. Ugyanaz a helyzet a biciklinél is. Amikor azt mondod, hogy bicikli, akkor igen, van az áruházi 20 ezer forintos, hát mondjuk most már az is inkább 70-80, meg van 3-4 millió forintért professzionális célgép, sőt, már 3-4 millió nem is kirívó összeg manapság sajnos. Szóval, hogy nehéz ezekre egyértelmű választ adni, mondom, ilyen alapvető hitelvek vannak, amihez az embernek tartania kell magát, hogyha egy kicsit is szereti a gépet, és szeretné ezt jó állapotban megtartani.
Oké, tehát ugye belekaptunk egy picit, illetve a válaszodban mondtad, hogy ugye van az a helyzet, amikor el kell menni majd szervízbe, vagy érdemes elvinni szervízbe. Az foglaljuk össze most, hogy az mik azok az esetek? Tehát amikor...
Tudjuk fel, egy nagyon egyszerűt, hogyha behúzzuk a féket, és nem áll meg a bicikli, akkor lehet, hogy elkapott a fékbetét. Uh-huh. Behúzzuk a féket, és már a fékkal sem akar bejönni, hát akkor ott lehet, hogy érdemes kicserélni a bofden. Uh-huh. Behúzzuk a féket, és olyan érzésünk van, mintha egy retett seprűnyéllel csapkodnánk a falat, hát akkor lehet, hogy a kormány csapágyunkon állítani kéne, vagy legalábbis csapágycsészét cserélni, vagy hasonlót. Hogyha tekerjük a kereket, és ilyen recsigő, ropogó hangot hallunk, valószínűleg a középcsapágy, amennyiben még ilyen nyitottabb fajta, lehet, hogy telement orral, kosszal fokozódik a kopása, kellemetlen hangot ad. Hogyha tekerünk izmosabban, és mondjuk azt érezzük, hogy talajt, átugrik a lánc, akkor ott lehet, hogy annyira el van kopva valamelyik lánckerék hátul a csoportkerékben, hogy már átugrik rajta a lánc, de az is lehet, hogy a kilincs mű, a kis kalapácsok elkoszolódtak, eltömöttek az agytesten belül, és amiatt átugrik. Nagyon sok féleképpen tud egy bicikli elhanyagolódni, tönkre menni. Vannak ilyenek, hogy tegyük fel, hogy próbálok váltani, és három kézzel kell lenyomni a váltókart. Hát valószínűleg valamilyen szennyeződés bejutott, és megszorult a bofden, vagy pusztán csak bement a nedvesség, és elforradált. Erre is van példa. Nagyon-nagyon sokféleképpen a jó minőségű bicikli azért is finom mechanikákból áll össze, a rossz minőségű bicikli az kicsit bumfordít mechanikákból áll össze, de mindegyikben közös, hogy a víz, a sár, a nedvesség, a por. Én például évente kétszer cserélek olajat a biciklén futóművébe, egyszer a nyár végén, ősszel, amikor is egész nyáron ebben a finom, lisszerű porban hajtom nyílen szerencsétlen, aztán pedig tavasszal, amikor a téli dzsugát mosuk ki a futóműből.
Aha, értem.
Amit összeszedett. De ez egy extrém példa, hiszen egy viszonylag szűk rétegnek a hobbija az, hogy hidraulikus futóművel szerelt, tehát olajos csillapítású futóművel szerelt biciklivel közlekedjen. Azért ez nem a jellemző.
Igen.
Ettől függetlenül az átlag bicikliken is egy váltókar, egy székberendezés, egy kerékagy, az ugyanúgy működik, mint egy komoly biciklin, csak lehet, hogy ritkábban kéri a karbantartást, de kéri.
Igen, de az nem jelenti azt, hogy minden évben el kell vinni. Tehát persze ez nyilván kilométer függő, vagy amit használtok.
Nem tudsz ilyet mondani. Aha. Nem tudsz ilyet mondani.
De azt mondod, hogy aki sokat megy, majdnem minden nap használ, akkor az vigye el minden évben, nézesse át. Abba baj nem lehet.
Példámból indulok ki, én terepen használom a biciklimet 90%-ba, megyek évi nagyjából 3000 kilométert, egy olyan nagyjából 70-80 ezer szinttel, én kétszer elviszem. Kétszer ott hagyom azt a nagyjából 90-100 ezer forintot, viszont igen, az fáj, tehát az autóban nem cserének ennyi, az autóban olcsóbb az olajcsere, viszont cserébe akármikor előveszem, ha tél van, ha kánikula, ha fagy, ha esik, az a bicikli megy, és pontosan ugyanúgy működik, mint amikor kivettem a dobozból, de hát ennek ez az ára, hogy ezt a karbantartást elvégzem. És mondok még valamit, hogyha én nem sportoló lennék, hanem közlekedő, aki mondjuk tényleg azt mondja, hogy hát vállalja azt a pici kellemetlenséget, hogy télen több ruhába kell öltözni, meg vállalja azt a pici kellemetlenséget, hogy lezuhanyzik, miután beért a munkába, mert sok munkahelyre lehetőséget biztosít, tehát, hogy valamilyen szinten kiszolgálja az életét a kerékpár, én egy évben egyszer minimum az ő helyében is elvinném, mert pontosan, hogy valamilyen szinten ráépíti az életét erre a mobilizációra. Nagyon érdekes például most a saját példámból kiindulva, mielőtt leadtam szervizbe a biciklimet, elmentem vele biciklizni. Tök jó volt, szuper volt, nem tudtam volna megmondani, hogy bármilyen problémája van, de mivel egy gép, amit eléggé kihasználok, elvittem szervizbe. És képzeld el, nem éreztem semmit, de amikor elkezdtük szétbontani a csapágyokat, voltak olyan csapágyok, amikben nem zsír volt, hanem sár. És az ugye azzal jár, hogy ezek a csapágyok előbb-utóbb abba hagyják a forgást, elkezdenek a vázon belül forogni, és a vázat koptatják maguk körül, ami meg már egy nagyon-nagyon drága dolog.
Igen.
Arra próbálok csak célozni, hogy a bringánál is vannak olyan hibák, mint az autónál, hogy lehet, hogy nem veszed észre. Nem veszed észre, hogy már 20 ezer kilométer óta ugyanaz az olaj van szerencsétlenbe, mert megy, nem rossz a hangja, működik, de egyszer majd átfordul a hajtórú csapágy, beáll a motor, és akkor majd nézel nagyokat. Ezért megelőző jelleggel is érdemes elvégezni bizonyos javításokat. Nyilván egy biciklinél nem ennyire sarkos, mint az autónál, de ettől még egy gép ugyanúgy kéri a megelőző jellegű karbantartást.
Igen, ez azért jó, mint amit most tisztáztál, mert kicsit az előző válaszodból nekem az a hangulat esett le, hogy vigyük akkor, amikor már tapasztalunk valami problémát, de akkor nem. Tehát inkább használatfüggő, tehát a használat intenzitásától függ, hogy mikor, tehát aki rendszeresebben használ, az ugye évente.
Inkább azt mondanám, hogy ráutaltság. Neked belefér az, hogy a rohadt életbe elromlik, és egy hétig a szervizben van, mert addig járok BKK-val, akkor rizikózd meg. Ha viszont tényleg az, hogy neked csak a bicikli van, vagy úgy döntesz, hogy te biciklizni akarsz, a személyes okokból ilyen portra, vagy egyszerűen ahol te jársz dolgozni, oda nem megy tömegközlekedés, vagy egyszerűen nincs pénzed a biciklinél optimálisabb mobilitáshez.
Hopp.
De az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért túl misztifikálni nem kell ezt a kérdést.
Jó.
Tehát, hogyha egy szabvány személyautóban elpukkan a motor, és kell bele mit tudom én, gépmunka, vagy esetleg egy másik motor, akkor azért tudjuk jól, hogy ott az 1-2-3-4 millió forintok azok úgy tűnnek el, mintha nem is lettek volna.
Ja.
És nem is kell hozzá egy veszélyesen komoly autó.
Na igen, de hát nem csak a BKK-t kockáztatjuk meg ezzel. Nem, tehát hogy nem csak a kerékpárunk egy hétre elvesztését kockáztatjuk meg és a BKK-val közlekedést, hanem azért nagyobb összegek kifizetését is egy szervízben.
Igen, hát ahogy amilyen onnos foglalkozom ezzel a témával, mert szeretnék erről videót készíteni, meg cikket írni, hogy hogy drágult meg a kerékpározás, és hogy miért van bajban a kerékpáripar, mert a kerékpáripar is bajban van hasonlóan az autóiparhoz, és ráadásul nagyon hasonló okokból van bajban, de ennek az egyik látható tünete az, hogy eszméletlen drága lett még az olcsó kerékpár is. Tehát amikor én elkezdtem belemerülni ebbe a világba, 70-80 ezer forintból korrekt mountain bike-ot lehetett venni. Uh-huh. 70-80 ezer forint, nyilván ebben benne van az infláció, nyilván ebben benne van az általános konjunktúra, az életszínvonal növekedés, már nálunk szerencsések helyeken, de hogy most már ez mondjuk az a 300 ezer forint, tehát 250-300 ezer forint. Nyilván itt most a mountain bike-okról nyilatkozok, amiket én ismerek, amikben én otthon vagyok, de hogy végbe ment egy elég komoly drágulás. Majd most elképzelhető, hogy jön egy olcsósodás, mert a gyártók is rájöttek, hogy egész egyszerűen van az a pénz, amit már az igazán elvakultak sem feltétlen fizetnek ki egy bicikliért, de hogyha az ember megvesz egy ilyen relatíve drága eszközt, és nem az egyszerűen vásárol valami innen-onnan behozott bérlős maradvány, őskövületet, akkor igen, már csak azért is érdemes a karbantartásra figyelni, mert elég nagyot drágult ez a világ az utóbbi 15 évben, 10-15 évben, és megkímélhetjük magunkat komolyabb kiadásoktól.
Nagyon szépen köszönöm!
Szívesen!
Sturz Antalt hallották, a Check Engine YouTube oldalnak a tartalom előállítóját. Ez hogy is mondják, szerkesztője mondjuk? Vagy hogy mondjam?
Ja, szerkesztő, videós.
Ilyesmi.
Egyes munkatárs, tudod, eredj ide, eredj oda.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, tehát Check Engine, ez a YouTube csatorna neve. Köszönöm szépen.
Hálás vagyok.
Minden jót kívánok, és akkor a mai utolsó témán következik, ami az ilyenkor jól bevált téli gumi kérdése. Hát persze jól bevált, de szerintem ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Állandó szakértőnk ebben a kérdésben, Vür Géza. Szervusz Géza!
Szervusz Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nos, hát Gézám, ugye azért mi, hát nem is én, inkább te itt koptatod az arcodat már egy jó 10 éve körülbelül ebben a témában. Látsz egyébként összességemben fejlődést a hozzáállásban? A téli gumihoz hozzáállásban, annak ellenére, hogy semmilyen szabály nem kötelezi az embereket. Bár mondjuk szerintem a Kressznek az az alapszabálya, hogy ami elsősorban azért ránk vonatkozik, hogy vezetni csak vezetésre alkalmas állapotban szabad, de hát nyilván a Kressz is meghatározza, hogy azért az autók is legyen egy bizonyos állapotban. De azért olyan konkrét szabály, hogy mit tudom én, november 8-a éjféltől március 12-e délután 4 óra 27 percig kötelező, az ilyen nincs.
Tehát, hát itt nálunk.
Nálunk.
Tudod meghatározni, de aki már elhagyja az országot, annak azért figyelnie kell.
Majdnem minden irányba, ugye?
Igen, most már egyre jobban.
Na, tehát hogy azért érzel a hozzáállásban javulást, mondjuk?
Szerencsére igen, viszont azért elég kettős dolgokat látunk, mert nagyon sokan kacsingatnak a 4 évszakos gumik felé is, többet adunk el belőlük, de igazából erről is majd, ha esetleg érdekes, kifejtem a véleményt.
Na, mert most! Csapjál bele!
Hát azt tudnám mondani, hogy aki mondjuk olyan szinten autózik, hogy évi mondjuk ilyen 10 000 kilométernél nem megy többet, nem muszáj használni az autót mondjuk, ha nem megy hegyekbe, nem megy síelni, hanem csak városi körülmények között, és hozzáteszem, nem forszírozza az autónak a határait, akkor neki ajánlott a 4 évszakos gumiabroncs. Mert a végleteket azért azt el kell mondani, hogy nem tudja. Nem tudja ugyanazt például melegben se, ott sokkal hamarabb fog elkopni nekünk a gumi, főleg, hogyha kicsit hajtjuk az autónkat, és erősebben használjuk, vagy sokat megyünk nagyon melegben autópályán. Télen meg azért a hegyvidéki körülmények között nem fogja ugyanazt, mint egy erre dedikált téli gumi. Ezt mindenképp bele kell kalkulálni.
Tehát a nem forszírozást azt nyárra ugyanúgy érted, mint télre?
Pontosan, mert igen, melegben is nem fogja tudni ugyanazt a tapadást, mivel elég egyszerű fizika, ez a gumiabroncs hőmérséklet függő a működése. Uh-huh. És pont ezért használunk téli gumiabroncsot, mert a nyári gumiabroncs keverék megkeményedik a téli körülmények között. Általában ezt a 7 fokos szabályt szoktuk mondani, amikor a középhőmérséklet ezt a 7 fokot eléri, 7 fok körülít, akkor érdemes feltetetni a téli gumit, mert már a hideg aszfalton is jobban tapad a téli gumi, nem kell, hogy hó essen, vagy bármilyen csapadék.
Tehát most?
Így van, ez most teljesen aktuális már.
Igen, igen.
És a kérdésedre visszatérve, elég jól gondolkodnak már az emberek, mert általában mindig nálunk ez az október 23 szokott lenni a vízválasztó, hogy onnan kezdődik
a ez amit a augusztus 20-a balatoni szezon vége, nem kicsit olyan?
Igen, hogy ezt látjuk, akik előre gondolkodnak, az van, aki már előtte is egy-két héttel felrakatja, aztán még mindig vannak azok, akik már csak akkor, mikor teljes pánik van, és leesik a hó, és nem tudnak mozdulni. Mm. Ezt senkinek nem ajánlom, mert ilyenkor a várakozási idők is megnőnek, és tényleg nem is tudnak olyan minőségi munkát vállalni a szolgáltatók se, szerintem, akik, mert vannak, akik úgy dolgoznak, hogy ilyen utcáról beeső ügyfeleket sorba állítják. Mi szerencsére nem ezt a változatot csináljuk, hanem időpontra vállalunk, és akkor jobban át tudják nézni az ügyfélnek az autóját a kollégáink, mert egy gumicserénél ezt még így hozzáfűzném, azért leveszik a srácok a kerekeket az autóról, és itt ilyenkor átnézzük féket, futóművet, és egy ilyen gyors ellenőrzést is csinálunk a ügyfeleinknek.
Uh-huh. Igen. Oké. Okay. Közben valaki kérdezi, hogy jaj, de jó, itt van egy szakértő. Hogy tulajdonképpen a centírozáskor mi történik? Most akkor egy kis zárójelet nyissunk.
Zárójelet. Centírozás, centrírozás pontosan, mert nagyon sok helyet rosszul fogalmazzák meg. Rosszul
én is úgy hittem, hogy centrírozás. Aha.
Centrírozás a pontos megnevezése. És ilyenkor az történik, hogy a kerékben történő kiegyensúlyozatlanságokat végül is hát csökkentjük, vagy kinullázzuk teljesen, mert ilyenkor, ha összeszerelünk egy kereket, a keréktárcsában és a gumiabroncsban is lehetnek eltérések, és van, amikor ez mondjuk úgy adódik össze, hogy ami a gumiban és a felniben van, ez nagy lesz, és erre vannak kifejezetten centírozó súlyok, ez létezik.
Én ilyen kis pogácsákat ott rápüföltök a felnire, nem?
Igen, ez a lemez a kerekeknél volt, a jégedvieknél, a könnyű fém keréktárcsáknál ez már egy ragasztott súly. Uh-huh. Amit fel kell ragasztani a kerék belsejére. És ilyenkor ezt a kiegyensúlyozatlanságot javítjuk, vagyis a kerék kiegyensúlyozásnak hívják pontosan magyarul.
Igen. Tehát magyarán akkor nincs ilyen vibráló hangja az autónak, azt gondolom, hogy amikor nem jól kicentrírozott kerék, hoppá, de jól tanultam.
És ez nem is csak ezt a hangot csinálja, hanem ez rezgéseket is generál az autóban, és ilyenkor ez károsítja az autónak a futóművét, felfüggesztését, és nagyon sok mindent, hogy nem csak hang van, hanem tényleg rázkódik is az autó, és ez mindent a felfüggesztés elemeit rázza.
Meg el tud pattogni adott esetben egy fékezéstől, az már nem?
Az nem az a lengés csillapító, amire te gondolsz, az inkább ott az attól van, de ez a rázás a nagyobb sebességnél azért be tud mocorogni a kerék, és ez a tapadást is csökkenti, ha már nagyon kiegyensúlyozatlan kerék.
Uh-huh. Na, de jó, köszönjük szépen ezt a kérdést, és különösképpen a választ is. Oké, hát akkor menjünk tovább a kérdésben. Tehát ugye ott tartottuk, hogy most abszolút aktuális az, hogy cseréljük.
Így van.
Még picit megint rugózva azért a 4 évszakos gumin. Nyilván a csere az is azért egy költséges dolog, de hogy sokat lehet nyerni a 4 évszakos gumikon? Mert lehet, hogy én rosszul tapasztaltam, de azért eléggé fölrúgták már a 4 évszakos gumiabroncsok árát.
Így van, sajnos megy felfelé. Hát, hogy ezt a helyére tegyük ezt a dolgot, igazából ezt a 4 évszakos gumiabroncsot a legjobban a flotta kezelő cégek kezdték el erőltetni, vagyis nyomni, mert nekik azért iszonyatos költség egy flottás autónál még 4 kereket tárolni, megvenni,
cserélni,
terelgetni szezononként. Igen. Így van, és ezt ők kezdték el nyomni ezeket a gumiabroncsoknak, a 4 évszakosoknak a használatát, mert nagyon sok, és utána eladják a flottás autókat, megmaradnak ezek a kerékszettek, ez nagyon nagy költség, plusz az idő is, ami szezononként cserélni a gumiabroncsokat, úgyhogy ezt ott kezdték el, hogy nekik a költségcsökkentés volt a cél, és igazából most már azért azt mondom, hogy ahogy látjuk, nagyon sokat fejlődtek a gumik. De ez a...
Mármint a négy évszakos abroncsok.
Négy évszakosak, igen. Amúgy is az új abroncsok nagyon sokat fejlődtek, de a négy évszakosak meg különösen a kezdeti. Hát egy ilyen 4-5 évvel ezelőtti szinthez képest sokkal jobb teljesítményt mutatnak a tesztekben is, megnézzük.
Igen.
Amit hozzá kell még fűznöm ehhez, amit beszéltünk, hogy ha valaki 4 évszakos abroncsot vállal, az nem az, választam, azt jelenti, hogy nem kell vele semmit foglalkoznia, mert az egyik ez, amiről a betelefonáló is érdeklődött, ez a centrírozás, hogy ezt mindenképpen ajánljuk, hogy megcsináltassa legalább évente egyszer, és ilyenkor ajánljuk, ha olyan autója van az embernek, hogy első hátsó kereket meg lehet cserélni, hogy a kopás egyforma legyen, mert sokan azt veszük észre, hogy felrakják a 4 évszakos gumit, és mintha nem lenne vele semmi dolguk, és általában a hajtott keréken, meg a kormányzóton viszonyatosan elkopnak a gumik. A hátsó tengelyen meg még mondjuk 80%-os, ezt mondjuk egy első kerékes hajtású autóról beszélek, ezt ilyen flottás kocsiknál veszük különösen észre, és így konkrétan nincs sok értelme a 4 évszakos gumiabroncsnak, mert egy szezon alatt teljesen ledarálják.
Aha. Igen, meg emlékszem, jött egy ilyen kérdés régebben, amikor benn voltál a stúdióban, és akkor ilyen nagyon hosszan beszélgettünk az abroncsokról, hogy az a mix, hogy akkor csak a hajtott kerekek, ugye? Tehát, hogy ez egy nehéz ügy.
Nehéz, igen, ezzel figyelni kell, és mondom mindenképpen, hogyha valaki ezt választja, a 4 évszakost, erre figyelni kell, hogy megcseréljék, és a centírozást megcsináltassák a kerékeken.
Oké, de hogyan válaszunk jól abroncsot? Tehát figyeljük a teszteket. Az mondjuk az ADAC-nak egész komoly átfogó tesztjei vannak. Nem mindig a legdrágábbak nyernek, de azért az árérték, hogy mondjam, tehát a drágábbak azért ökölszabály szerint azért általában jobban teljesítenek, de vannak egészen kiugró középkategóriás modellek, sőt, vannak egészen nem túl jól szereplő drága modellek. Ezeket érdemes figyelni, ezeket.
Igen, el tudok még ezzel kapcsolatban mondani, hogy a komolyabb prémium márkáknak vannak középkategóriás, és ott elég sok budget terméke is. És azért ott egy elég komoly gyártói háttér van mögöttük, hogy nem egy ilyen no-name gumit veszünk, hanem ugyanazon a gyártósoron készül, ahol mondjuk a prémium kategóriás, csak azért kicsit gyengébb minőségű alkatrészekből, alapanyagokból, de ezeket azért választhatjuk mondjuk egy kisebb teljesítményű autónál nyugodtan.
Tudom, mit utálok egyébként például az ADAC tesztjében? Azt, hogy bizonyos körülmények között ez választható. De hát én azt gondolom, hogy ez a kompromisszumos megoldás, ez abban a szempontból nem jó, mert mindig adódhat a nagy átlagos körülményekhez képest. Tehát mondjuk én tételezzük fel, hogy vagyok annyira okos, hogy én tudom, hogy én általában hogy megyek. Tehát én mondjuk lakom Pesten, sík területen. Tehát egyszer csak lehet, hogy valami családtagom rosszul lesz a hegyekben, és akkor persze nyilván mentőt küld az ember. Jó, de mondjuk bármi adódhat. És akkor meg ott nézek, hogy nem tudok menni, mert az én abroncsom nem annyira alkalmas rá, vagy ezeket hogy kell értelmezni? Tehát, hogy...
Hát ez, amit neked mondtam, mondjuk a 4 évszakos gumiabroncsok használata, vagy ezt a helyén kell kezelni. Hogyha ilyen extrém helyzetekben kell használnunk, akkor már azért...
Jó, de egy-két extrém helyzet azért beleférhet, vagy az se? Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy mert én tényleg mondjuk a 12. vagy 2. kerületben lakom, vagy a Sashegye, vagy nem tudom hol, vagy adott esetben a Mátrában, akkor ott nyilvánvalóan ez egy rendeltetés, de hogy én akkor vennék egy olcsóbb gumit, de azért lehet, hogy most fölmennék egyszer Mátra házára lángosozni, vagy nem tudom. Tehát, hogy akkor az, érted, mit mondok? Tehát, hogy azért az belefér? Vagy lehet, hogy akkor ott keresztbe állok, és mögöttem 78 autós fog 5 percen belül anyázni.
Ez simán előfordul, hogy te úgy akarsz fölmenni, amikor megvárod, hogy letúrják a havat, és utána nyugodtan fölmész. De mondjuk, hogy éjszaka kell fölmenni, amikor lefagyott a Mátrába a szerpentin, akkor nem biztos, hogy fel fogsz tudni menni.
Uh-huh.
Amikor egy teljesen jó minőségű téli gumival simán abszolválod.
Na igen, de akkor ezt hogy kell értelmezni ezt, amikor egy ilyen tesztben is írják, hogy a vezetési stílusunknak megfelelő abroncsot válaszoljuk, illetve azt, hogy ez kompromisszumokkal, ez egy nagyon jó abroncs, hogyha tudjuk, hogy hogy vezettünk. Tehát ezeket én nehezen tudom értelmezni.
Hát én szerintem itt talán arra gondolhatnak, amiről előtte mi is beszéltünk, hogy mondjuk valaki sportosabban vezet, nyugodtan vezet, mert aki mondjuk nem használja ki az autójának a tartalékait, akkor az el fog tudni menni. Mert nagyon sok ember néha ki se próbálja, hogy hogy működik mondjuk az ABS vagy ilyesmi, hogy addig el se jut vele. Ez általában egy vészhelyzetnél fog csak előtte tudatosulni, hogy ott milyen lesz a fékútja. És itt van nagyon nagy különbség, hogy átcsattoljak a tesztekre, amit beszélgettünk már veled adáson kívül, hogy például a kínai gumiabron csak itt buknak meg, hogy a nedves tapadási tulajdonságok. És ebből nagyon sok rosszul szerepel, úgyhogy kétszeres, háromszoros fékút van egy jól tapadó gumihoz képest.
Tehát egy zebrán már rég átment, tehát hogy azért azt lássuk be.
Ez pontosan, és ez már tényleg olyan sebesség, hogy mondjuk nem nagy tempóról, ilyen 60-80 km/h-ról beszélünk, és voltam még gumiabroncsnak a duplája volt a fékútja, meg még több is, úgyhogy mikor az egyik már megállt, ő még 30-40 km/h-val ment.
Az kemény.
Másik autó.
Az és kemény.
Onnan kezdtek fékezni.
És egyébként ugye azt mondtad, hogy az összességében a téli gumikkal kapcsolatban azért nőtt a tudatosság az autósokban, de hogy maga az gumiabroncs jó kiválasztásában, tehát hogy akkor hogy leül adott esetben egy ADAC tesztet, végigolvas sokszor több újság, meg internetes autósportálok közlik annak a magyar megfelelőjét, már nem, tehát hogy fordítását. Igen. Hogy ebben van-e tudatosság? Tehát, hogy az emberek szakítanak-e időt arra, hogy úgy kiválasztják az abroncsot, vagy rád bízzák magukat?
Vannak, akik igen, akik tájékozódnak, és már úgy érkeznek, hogy ők tudják, hogy mondjuk egy bizonyos, nem mondok márkát, annak a termékét keresik, mert ő nyerte mondjuk a téli gumitesztet az ADAC-nál. És van ügyfelünk, aki így jön, de van, aki azt mondja, hogy ránk bízza, és igazából...
És akkor te milyen kérdéseket teszel föl neki?
Hát ugyanezt, hogy milyen körülmények között használja az autóját. Első kérdés, milyen autója van. Mert az sem mindegy, hogy milyen kocsira tesszük ezt a gumit, mert más egy SUV-ra, egy sportkocsira, egy összkerékhajtásos autóra, egy városi elektromos autóra.
Hát ez nem egy egyszerű meló, azért lássuk be.
Nem, és ezt eléggé át kell látni ezeket a dolgokat, mert ugye a gumigyárak is egy folyamatosan adják ki az új típusokat, és ami még ezt megnehezíti, hogy majdnem minden új autó típuson más méretű gumiabroncs van.
Jaj.
Úgyhogy nem az van, mint régen, hogy mondjuk 10 mérettel lefetted a téli gumipiacot, hanem kijön egy új típus, azon valószínűsíthetően új gumiméret is lesz.
Okay.
És ebből még nehezebb választani.
Hát én azt gondolom, de most ebben nyilván te, mint úgy szakember, hogy azért a gumiipar, vagy tehát a gumikereskedelemben is dolgozol, vagy ezt hogy mondják te? Hát végülis egy gumiszervized van.
Igen, igen.
Hogy ez nyilván akkor, ha te mondod, lehet, hogy nem annyira hiteles, de hát, hogy meg kell találni a megbízható szervizt, és hogyha nincs időm ADAC-teszteket olvasni, meg lehet, hogy a 3/4 nem is értem, akkor bízzam magam a szakemberre.
Mindenképpen, mert sokkal hamarabb tud jó ajánlatot tenni, mert ő átlátja a piacot, és ez, amit te is mondtál, hogy nem mindig a legdrágábbat kell választani, mert tudnak olyan kompromisszumokat ajánlani, ami árértékben nekünk megfelelne. Nem fogjuk tudni azt a gumit kihasználni, hogy mondjuk megveszük a legdrágábbat.
Géza, köszönöm szépen nagyon!
Laci, én is köszönöm, üdvözlöm hallgatókat.
Köszönjük szépen. Bürgézát hallották, és ezzel véget is ért a móka mára. Jövő héten is folytatjuk. Vigyázzanak magukra addig is. Belengt a műsort a közlekedésbiztonság, úgyhogy ezzel kapcsolatban is a legjobbakat kívánom önöknek. Köszönöm a mai adás elkészítésében közreműködő Lehocki Mirjam és az adás rendező Horváth Ádám segítséget Fábián Lászlót hallották. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.